Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
A másik egyébként, ami ilyen nagy győzelem szerintem a tüntetőknek, az az, hogy szétesett valamennyire az Orbán kormány rendőrségének az az image, amit egyébként nagyon gondosan építettek az elmúlt 13 évben, hogy ez nem a Gyurcsány korszak, itt ha kimész tüntetni, nem fognak megverni, nem fognak lefújni gásprével, nem fognak letartóztatni.
Kerner Zsolt, Nagy Gergely Miklós és Bánszegi Rebeka a mai háromharmadban. Egy közéleti eseményekben gazdag hetet zártunk, volt egy pápa látogatás, itt volt a második CPEC Hungary, és még egy könyvgázas tüntetés is volt. Megpróbálunk majd mind a három témáról beszélni, az majd egy másik kérdés, hogy hogyan sikerül az idővel gazdálkodni. Az első téma, amiben így belevágnánk, az CPEC, és ezen belül is Orbán Viktor beszéde szerintem, ami talán izgalmas, de majd biztos lesz magára az eseményről is gondolatotok. Amit ugye erről tudni kell, hogy ez egyébként egy amerikai esemény lenne, az európai verzió az itt volt tavaly elsőre Magyarországon, és ez most a második ilyen esemény. Ennek ellenére Orbán Viktor úgy kezdte a beszédét, hogy hogy került mi magyarok ilyen előkelő klubban, mint hogyha legalábbis ez egy nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogy talán kezdjük onnan, hogy egyébként mit jelent ez így Magyarországra nézve, hogy itt van ez az esemény.
Akarsz kezdeni?
Azt meghagyom neked, ja.
Ez, ez a Conservative Political Action Conference, azt hiszem ez a rövidítés ennek a CPEC-nek, és ezek az ilyen külföldi leágazásai kicsit úgy kell elképzelni, mint a TED és a TEDx kapcsolatát. Úgyhogy volt egy időben iszonyú népszerű volt ez a rövid előadásokra épülő TED konferencia, és annak van egy licenszelhető verziója, ez a TEDx, amiből viszonylag sok van Budapesten, és ezt mindenki látja valószínűleg. Ez egy kicsit leágazásai ennek.
Tehát ilyen franchise, azt mondod.
Ez nem annyira, tehát azért a CPEC nem annyira, mint a TEDx, nem az van, hogy kifizeted a pénzt, és akkor rendezhetsz egyet. De ezek a kitett CPEC-ek, ezek azért nem annyira fontosak, mint az amerikaiak. Az amerikai, az elsősorban a republikánus pártnak a jobb szélén egy jelentős politikai konferencia, és ez látszik abból is, amilyen emberek általában elmennek rá. Ennek az ilyen fringe része, tehát az itt kevésbé ismert emberek jönnek el általában a magyar verzióra. A fontosságát azt azért jól jelzi, hogy a nagyobb nevű vendégek előadásai is valójában pár perces videóüzenetek, amikhez igazán nem kéne a bálnába bemenni egyébként. Praktikusan ez az egész CPEC dolog, ez arra jó, hogy megerősítsék ezt a kapcsolatot, amin a Orbán Viktor és a Orbán Balázs is, a miniszterelnök politikai igazgatója egy jó ideje dolgozik már, hogy ennek a republikánus pártnak, ennek a trumpista, de nem is teljesen csak trumpista, hanem a klasszikus régeni republikánus ideológiától kicsit távolabb álló részét így megszerezzék maguknak. Ez egy alternatív politikai gondolkodás a republikánus párton belül is, ami ugyanúgy, ahogy a demokrata párt alakult át az elmúlt időszakban. Az amerikai rendszer sajátossága ugye, hogy két nagy párt dominál, és ezért a két párton belül vannak különböző erőcsoportok, amik teljesen máshogy gondolkoznak a politikáról. Hagyományosan ebből egyébként négy nagy, tehát hogy kettő-kettő ilyen nagy volt mind a kettőn belül, de most a republikánus párton belül kifejezetten ez az ág lett. Erős az eddigi, az egy ilyen fiskálisan konzervatív, kisállamban hívő, inkább vallásos párt volt, vagy egy ilyen gondolkodásmód. A mostani az ettől viszonylag távol áll, ugyan Trump elnöksége alatt az alapvető gazdaságpolitikai hozzáállás is a kisállampárti és alacsony adópárti volt, de hogy azért ez nem a régeni CPEC. Amire ez jó, hogy eljönnek ezek a feltörekvő, gyakran a trumpista jobb oldalon befolyásos politikusok. Magyarországra kapcsolatot lehet velük építeni, utána ők visszamennek, elmondják a követőiknek kisebb-nagyobb számban az, hogy milyen hely Magyarország, és látványosan azt az arculatot építik, hogy Magyarország az egy ilyen trumpista Kánaán Európában, és hogy ez az, amit tehát volt a Trumpnak ugye ez a mondata, hogy Make America Great Again, és hogy Magyarország az, ami ez lenne adott esetben. Itt nyilván az van, hogy az idejövő emberek azok egy csomó mindenről nem értesülnek, hogy egyébként nálunk hogy van. Azért a republikánus párt nagy részének valószínűleg nem tetszene az, hogy a magyar gazdaság az legalább 50%-ban valamilyen módon állami tulajdontól függ. Ezzel azért lennének ellenérzéseik, ahogy egy csomó minden másról is. Azok az amerikaiak, akik erre a szípekre idejönnek, és utána dicsérik Magyarországot a jobboldali tévékben, mint mondjuk Tucker Carlson, ők nem feltétlenül tudnak többet Magyarországról, mint amiért gúnyolta korábban az európai parlamenti képviselőket, meg az Európai Bizottságot Orbán Viktor és a jobboldal. Egyébként az már változott, tehát ők már jóval többet tudnak Magyarországról, mint korábban. De itt most az látszik, hogy egy pár ilyen hívószót tudtak átadni, egyébként nagyon sikeresen, és kifejezetten sikeresen promotálták azt, hogy Magyarország ez egy ilyen Kánaán Európában.
Ha már a Tucker Carlsont említetted, azt így mosolyogva azért jegyezzük meg, hogy hát ez egy olyan nagyszabású rendezvénye volt a Orbán kormányhoz elképesztően közeli alapjogokért központnak, ahol a majd lassan két hete kirúgott Tucker Carlsonnak egy olyan 25 másodperces videóüzenetét tudták lejátszani, ahol azt mondta, hogy ha esetleg időközben kirúgnak, akkor majd elmegyünk, vagy elmegyek erre a rendezvényre. Időközben ugye kirúgták, és mégsem jött el. Nekem ebben igazából az volt a megmosolyogtató, hogyha itt van egy olyan nagy politikai erő és géniusz, mint Orbán Viktor, meg a magyar laboratórium, hogy az valahogy 11 napon keresztül, hogy nem tudta Tucker Carlsont egy másik 25 másodperces felvételre rávenni, amiből így nem csinál komplett hülyét magából, zárójelbe zárva.
Ez nem ez lenne az első alkalom a Tucker Carlson működése során, amikor komplett hülyét csinál
magából. Hát jó, de most talán itt a saját hibáján kívül. Én nem tudom ezt, hogy lehetett azt a felvételt egyszerűen így levetíteni, amiben egy ilyen bődületes ellentmondás van.
Főleg, hogy egyébként tök nagy politikai lehetőség lett volna abban, hogy ugye, ha Tucker eljött volna Magyarországra, az Egyesült Államok messze legnézettebb, meg legismertebb tévés arca. Gyorsan összefoglom, hogy miért rúgták ki. Azért rúgták ki, mert a Trump utána, bocsánat, utána beszélte is, ugye a Trump után elkezdte a Fox News-nak ez az esti műsorsávja is hajtogatni azt, hogy az amerikai választásokat elcsalták, és hogy ennek a főfelelőse a szavazógépeket üzemeltető Dominion nevű cég volt. Erről beszéltünk a Pál Zsombornak az első kézből podcastjában hosszabban, hogyha valakit érdekel. És perenkívül egyezett meg a Dominion Fox-szal, amiből kiderült, hogy Fox elismerte, hogy tudatosan állított valótlanságokat erről a cégről, és részben ez volt az oka annak, hogy Tuckert kirúgták, bár ezt egyértelműen sose jelentették ki, valószínűleg a nagyon necces SMS-ei, amikek közben kiderültek, és amiben a cégvezetés kritizálta, és gyakran enyhén rasszista felhang volt. Ez egy utalás volt, ugye, amit ő ebben írt, de igen. A
fehér ember így nem harcol?
Igen.
Jó.
De, ja, szóval, hogy ez volt valószínűleg a döntő SMS, ami miatt kirúgták, és azzal, hogyha eljött volna ide, az egyébként egy tök nagy lehetőség lett volna, hogy itt beszéljen először arról, hogy mit akar csinálni ezek után, de valószínűleg ő sem tudja még, hogy mit akar csinálni ezek után.
A picit az Orbán beszédről én mondanék valamit, de mondjad.
Bocs, csak még annyi, hogy igazából pont ez, hogy nem jöttek el, szóval egy kicsit így azt a részt, hogyha nem tudom, értékelnétek, hogy akkor most ez mennyire van az az érzés, mielőtt még rátérünk az Orbán beszédre, meg a témákra, hogy amit így előzetesen sugallnak, hogy rajtunk van a világszeme, és hogy ez egy nagy dolog, hogy ez ide költözött, ez igaz, vagy
nem? Szerintem ez egyáltalán nem igaz. Hát ha megnézzük azt, hogy ott kik ültek akár a közönség soraiba, vagy kik nem jöttek el, vagy akik egyáltalán bejelentkeztek, ha azok közül az egyetlen egy hivatalban lévő vezető politikus az Grúzia elnöke volt, és egyébként ugye a Jansa, a Babis, ezek vereséget szenvedett politikusok per pillanat a saját hazájukban. Tehát, hogy itt sem, én azt gondolom, sem az európai porondról nem volt olyan fajsúlyos politikus, sem világszinten, főleg nem 3D-ben, tehát jelen, akik a jelenlétükkel ezt tényleg indokolták, tették volna ezt a megemelt minőséget, amit egyébként a szervezők állítottak magára, vagy nem tudom, Zsolt, ezt hogy láttad? Én nagyon azt éreztem, hogy ilyen B, meg C csapat állt ki így ebből a trumpista, jobboldali, szélső jobboldali, és azért jegyezzük meg azt, hogy itt azért nem tudom, a Steve Bannon, tehát hogy itt olyan figurák is voltak, az elítélt Steve Bannon, akik egyértelműen a szélső jobbhoz tartoznak, tehát hogy ez egy olyan konzervatív csapat, ahol a fehér felsőbbrendűséget hirdető nyílt rasszistáknak is bérelt helyük
van. Steve Bannon azért szerintem nem ez, viszont ugyanabba a bukott populistáknak a csoportjába tartozik, amiben a babisék is egyelőre. És egyébként tökre egyetértek, erre is utaltam a TEDx-ezéssel. De vitatkozunk még Steve Bannonról egy kicsit?
Nem, Steve Bannonról egyáltalán nem szeretnék beszélni. Tehát nekem az, igazából az volt az érzékem, vagy érzésem, hogy nem volt itt olyan kaliberű politikus, hogy átnéztem a vendéglistát, aki ezt a minősítést indokolt tette volna.
A rajtunk a világszeme az egyértelműen nem igaz. Maga az esemény is szerintem a TEDx-ezéssel azt úgy nagyjából leírtam, hogy mit akarok erről mondani. Tehát, hogy ha van szándékod és pénzed megrendezni egy ilyet, akkor meg tudsz rendezni egy ilyet. Nagyjából hát ennyi. Ez nem egy pápa látogatás, amihez
kellett voltak szándék. Itt akár az olasz kormányerő képviselői.
Igen, a lengyelek.
És itt akkor egy picit rá is térnék, amit én szerettem volna ebből a Orbán
beszélünk. Még egyébként hadd mondjam akkor erről, mielőtt áttérünk rá, hogy szerintem a
mondjad, Zsolt.
Állnám beléd, csak mielőtt áttérnék egy másik témára, azért azt viszont sikeresen csinálták az Orbánék, hogy mémesítették ezt az egész konferenciát. Tehát ebből a cél itt az volt, hogy eljusson egy üzenet arról, hogy milyen hely Magyarország, milyen helynek gondolják ők Magyarországot. Ki volt rakva egy óriási kapu a No Woke Zone felirattal, és ki volt rakva egy Magyarország térkép No Country for Woke Men felirattal.
Szellemes.
És ezt akarják ők eladni. Tehát ezt a két képet látja valaki, akkor kialakul az a kép, amit az Orbánék ki akarnak alakítani Magyarországról.
Most rátérhetek a Orbán beszédre?
Majd meglátjuk.
Szóval, hogy igazából ugye itt szerintem a fő üzenete azért az volt, hogy kínál egy nemzetközi sikerre egy receptet. Ugye ez nagyon egyébként szerintem elég frappánsan is, a maga módján frappánsan megfogalmazták ilyen egyszerű jelentésekben, mint no war, no gender, no migration. Csak hogy ugye a fő politikai cél az kicsit hasonló volt a 2019-es európai választásokkal kapcsolatos célokhoz. Ugye ott is azt mondták, hogy kellene Európába egy jobboldali elitcsere. Ugye most is valahol valami mi a fő üzenet, hogy le kell csapolni a brüsszeli mocsarat, copyrightban Donald Trump, vagy nem tudom még
szövegíró. Washington tényleg mocsár.
És hát azt mondják, hogy akkor itt a nagy áttörés az most lesz majd 2024-ben. Csak hogy ez az áttörés, ez 2019-re is nagyjából meghirdették, és az is elmaradt. És ha egyébként azt a kérdést tesszük fel, hogy ez a fajta új jobboldali európai koalíció, amiről Orbánék már évek óta álmodoznak, és amin gondolom én évek óta dolgoznak is, hogy ez valahogy összejöjjön, azt megnézhetjük, hogy erről nagyon sok cikk született, hogy ez miért nem tudott igazából sose eddig összeállni, és most, ahogy ugye több mint egy éve tart ez a háború, ugye van még egy ok, a oroszokhoz, vagy az orosz pártisághoz való viszony. Tehát, hogy pont ott a Meloni esete, vagy a lengyelek esete, akikkel nem tudom, hogy tudna mondjuk Orbán Viktor egy politikai szövetséget alkotni, miközben oroszokról, meg erről az egész orosz fenyegetésről alapfundamentálisan gondolnak mást, és jelen pillanatban európai külpolitikában hát ez a legfontosabb téma.
Igen,
rettenetesen szabdalt ez a társaság, nem csak a háború meg az orosz kérdés miatt. Tehát én nagyon-nagyon szkeptikus vagyok, de egyszerre kíváncsi is, hogy mi lenne az a politikai keret, ami ezt a nem mainstream, konzervatív, európai jobboldaliakat valahogy egybefogja. Zsolt erről talán többet tud, hogy én ebbe azért nagy áttörés, meg nagy sikereket így nem, nem láttam eddig.
Ilyen keret nem is létezik szerintem, és egyébként eddig is, tehát még a háború előtt is az Oroszországhoz hát, való hozzáállás.
Ugye azt a célt tűzte ki Orbán a beszédébe, hogy ezt a uralkodó európai konzervatív igen, elitet le mondom, kell cserélni.
Nincs olyan móda, hogy ezt le tudja cserélni, illetve az van, hogy lecserélődött ez az uralkodó európai elit, de nem arra, amit ő szeretne. Mert alapvetően nem a magyar jobb oldal váltotta le az európai elitet, hanem bizonyos szempontból a lengyel, ami gyökeresen máshogy gondolkodik egy csomó mindenről, mint a magyar, legfontosabb ezek között Oroszország. És már a háború előtt is Oroszország volt a fő indoka annak, hogy miért nem tudott egyesülni ez a jobb oldal. Most még inkább ez az, ugye óriási csalódás volt, erről beszéltünk többször is a Meloni kormányzás az Orbánnak, akit nagyon vártak, mint politikai szövetséges, de a Meloni egy konzekvensen atlantista, nyugatbarát orosz ellenes kormányzást visz eddig, amiből időnként kilóg a Berlusconi, aki egyre kevésbé találja egyébként a helyét ebben az olasz politikai életben, meg hát az egészségével is problémák vannak. Szóval ez egy probléma. Ami erre nem lehet jó ez a szépek, még akkor sem, hogyha össze tudott állítani Orbán egy ilyen populista szupercsapatot a babisékkal, azért ezek jellemzően olyan figurák, akik mellett valamennyire elhaladtak a választások és az idő is. És ez megmutatja, hogy miért elszigeteltebb Orbán Viktor Európában, mint amilyen szeretne lenni. És nem is nagyon van olyan módszer, amivel ezt össze lehetne újrahozni, és ennek leginkább Oroszország az akadálya, viszont szerintem az Egyesült Államokkal kapcsolatban messze nem ilyen borús a helyzete, ugyanis nagyon valószínű, hogy minden korábbi vélekedése szemben ismét Donald Trump lesz a republikánus elnök jelölt, és simán van esély, hogy nyerjen. Tehát itt még van olyan, amit vissza lehet hozni, nem azt mondom, hogy ez fog történni, alapvetően azt is gondolom, hogy ahogy a legutóbbi adásban elmondtam, és többen felháborodtak rajta, hogy Joe Biden az elmúlt évtizedek egyik legjobb amerikai elnöke, viszont nem annyira népszerű, mint amennyire jó elnök szerintem, szóval van esélye nyerni, azért valószínűbb, hogy Biden fog, de hogy itt van lehetőség arra, hogy ezt az iszonyú mennyiség befektetett pénzt, meg munkát, ezt visszahozzák valahogy, ráadásul nem csak a Trump felé nyitnak az Orbánék, hanem a DeSantis felé is, és az egyéb republikánus körök felé is tesznek egy csomó mozgást, és ők deklaráltan azt várják, hogy ha itt lesz egy új amerikai adminisztráció, akkor jobb lesz a viszony az Egyesült Államokkal, és akkor már nem lesznek magányosak. Erre van esély. Erre jó lehet ez.
De az, hogy még egy ilyen folyamatban lévő, szóval, hogy nyilván még nincs meg, hogy Trump lenne a jelölt, és ennek ellenére már azt mondta, hogy ugye jöjjön vissza Trump, akkor nem lenne háború. Ez mennyire okos politikai döntés?
Szerintem egyébként az, mármint, hogy abban a szempontból...
Hát egyszer már bejött.
De igen. Akkor végül is mennyire jött be, szóval, hogy utána végül is...
Szerintem, hogyha azt nézzük, tehát Orbán Viktor szempontjából bejött, Magyarország szempontjából nem jött be. Szerintem érdemesebben különválasztani a magyar érdeket az Orbáni érdektől. Az Egyesült Államokkal akkor is voltak vitáink, amikor Trump volt az elnök, sokkal kevésbé kritizálták viszont emberi jogi, jogállami és demokrácia deficittel kapcsolatos kritikákkal az Orbán kormányt magát Amerikából, mint a korábbi demokrata adminisztrációk alatt, vagy éppen most. Tehát ilyenek...
És akkor Orbánnak azért jött be, mert mondjuk pont, hogy bekerült így a közbeszédbe is, hogy egy ilyen sztárstátuszt tudott azzal kiharcolni magának, hogy jó.
Amerikából, igen.
Hogy jó lett Trump.
És ez egy tök nagy kockáztatás volt. Ő volt az első hivatalban lévő miniszterelnök, aki beállt a Trump mögé, akkor, amikor mindenki azt gondolta, hogy Trumpnak semmi esélye nincs. Sok választása nem volt egyébként, mert ugye a másik opció Hillary Clinton lett volna, akivel híresen rossz a kapcsolatuk, és még rosszabb lett volna a magyar-amerikai viszony, mint eddig volt. Nem kockáztatott igazán sokat vele, de kockáztatott és nyert. Nem nehéz ebből kitalálni, hogy akkor most is ugyanezt csinálja valószínűleg. Abból a szempontból szerintem kritikusabb a helyzet, hogy azért nem eldőlt a Trumpnak a jelöltsége, csak valószínű, és elidegeníthet esetleg más republikánus jelölteket adott esetben, de erre ezt azért kevésbé szokták komolyan venni. Itt az lesz elkönyvelve, hogy Orbán és Trump amúgy jobban vannak személyesen, és Orbán kiáll a szövetségesei mellett, ami egyébként igaz rá, hogy az Orbán nem dob el senkit. Tehát a külföldi szövetségesek közül nem dob el senkit, akivel problémái vannak, azzal is például a lengyeleket, akik ennyire kritizálják Magyarországot, az Orbán, én nem emlékszem, hogy ugyanilyen határozottan kritizálta volna vissza. És a Melónit se azért, mert nyugatbarát.
És miért lehet ennyire fontos Orbán Viktornak az, hogy a személyes brendjét építsen, azt mondod, hogy akár annak ellenére, hogy mondjuk ez Magyarországnak nem annyira hasznos, mert itt is elhangzott többször, hogy rajtunk a világszem, hogy nagyobbak vagyunk, mint aminek kellene lennünk, nagyobb a hírünk. Egyébként a Novák Katalin is említette ezt a pápa váró beszédben, hogy mit nyerünk azzal, hogyha nagyobb a hírünk, mint amekkorák vagyunk.
Hát szerintem ennek elsősorban azért belpolitikai haszna van, vagy belpolitika haszna is van, tehát hogy a saját tábor felé, illetve a magyar választók felé azt a látszatot kommunikálni, ami mennyire látszat, meg mi nem látszat a politikába, persze ebbe is bele lehet menni. Tehát hogy azt mutatni, hogy mi olyan tényezők vagyunk a világpolitikában, akik tényleg a legnagyobbakkal, a legnagyobb játékosokkal ülnek egy asztalhoz, az önbizalmat, erőt és magabiztosságot ad az egész tábornak, tehát hogy ez, tehát van egy ilyen, és szerintem, amit a Zsolt mondott, az elszigetelt lődés, valahogy ez talán pont az ellenkezőjét mutatja, hogy Orbán nem szigetelődik el, és szerintem ezért is biztos sokat kell dolgozni, hogy ezt az elszigetelődésnek az ellenlátszatát valamilyen szinten megépítsék, és egyébként ilyen szempontból egy pápa látogatás is jó, meg egy ilyen nemzetközi rendezvény is jó, hogy itt azért van egy olyan, most mi azt mondjuk, hogy B vagy C kategóriás, bizonyos szempontból mindegy, de hogy van egy olyan nemzetközi jobboldali kör, akit Orbán a szövetségeseinek tud, ami ugye az elszigetelődést cáfolja, látszólag teszem hozzá, mert igazából amilyen szövetségesekre igazából szerintem vágyna Orbán, tehát mondjuk akár az olaszok, akár a lengyelekre, azoknak nincsenek úgy ott, ahogy ő szeretné.
Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy ezt az érzetet kettő nincs elszigetelődve, miközben valójában hatalmon lévő szereplőktől el van. Akik nincsenek hatalmon, azoktól nem. És szerintem van még egy másik ügy is, az is belpolitikai fontosságú, hogy látványosan beleszerettek ebbe az amerikai mintára fölépített kultúrháborús politikai kommunikációba, és megpróbálják valahogy a woke a gender és egyéb kultúrháborús valamennyire kamuszavakat átvenni a magyar köztudatba. Ugye ezeknek a... Például a woke-nak nincs is jó magyar fordítása, én a megébredtet javasolnám egyébként, hogyha a gendernek ugye társadalmi nem, de valójában nem társadalmi nemről beszélünk, amikor gender kérdésről beszélünk, hanem egy ilyen sokkal absztraktabb, gyakran csak a szereplők fejében létező vitáról a gender kapcsán. És én arra például tök kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire fog működni. Maga Orbán Balázs viccelődött vele a Tucker Carlsonnal egy interjúban, hogy amikor woke-ot mondanak, akkor a magyarok szerintem woke-ot értenek, mert azt ismerik, amivel szintén vitatkoznék, hogy a woke-ot mennyire ismerik a magyarok, de...
És hogy Orbán Balázs mennyire ismeri ennek fényében a magyarokat, hogyha azt gondolja, hogy a woke az egy ilyen köztájon forgószó.
Igen, ebben látványosan egyébként nekem úgy tűnik, hogy ő szeretett bele ebbe az egész... Ugye ez egy értelmes ember, és nehéz úgy politizálni egy csomószor, hogy semmiféle ideológiai alapot nem találsz magadnak, ami érdekes, új dolgokat tud elmondani a világról. Ez például egy ilyen dolognak is tűnhet nagyon messziről. Én nem tudom, hogy ennek mennyi haszna lesz. Majd, hogyha tényleg a kis magyar falvakban gendereznek a szavazók, amire egyébként bőven van esély, mert olyan dolgokat, tehát hogy a migráció is nagyjából ugyanennyi hatással volt az ő életükre sok szempontból, mint a gender kérdés. De nem tűnik ez egy nyerő dolognak.
Még a Orbánhoz egy pár beszédéhez egy ilyen pár ellentmondás, tényleg csak én a Orbán beszédek nagy rajongója vagyok, és fogyasztója és rajongója, és mindig szeretném, hogy észrevenni ezeket a finom ellentmondásokat. Itt a tegnapival kapcsolatban kettőre hivatkoznék, hogy miközben ugye Orbán Viktor egy hatalmas sikertörténetnek adta elő tegnap Magyarország esetét, ugye a jobboldali keresztény fordulat szemszögéből, és ott felsorolta, hogy hát micsoda vívmányok vannak, a 40%-os inflációt azt valahogy nem említette, de hát nyilván ez egy ilyen politikai beszéd nem kell, hogy a tényektől zavartassa magát. Ez volt az egyik ilyen. A másik meg az, hogy azt hiszem a beszéd elején, ugye, amikor mindent lényegében rákent újra Soros Györgyre, azt mondta, hogy mi magyarok, mi nem támadunk meg senkit. Majd a beszéde végén arról beszélt, hogy már elfoglaltuk Varsót, Rómát, Jeruzsálemet, és talán Bécsben is van esély. Tehát, hogy én, ezek persze ilyen apróságok, meg nem olyan jelentős dolgok, de hogy...
Neked hogy... annyira elfoglaltuk, hogy a választása utáni első látogatása az kivételesen nem is Varsóba volt, hanem a Vatikánba, mert igen. Varsóban nem fogadták.
De akkor, hogyha már Vatikán, akkor a pápa látogatásra térjünk át. Másodjára járt itt a pápa néhány éven belül, az első ugyan tavaly előtt volt, vagy tavaly az 21. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, akkor csak fél napot volt, és elméletileg már megígérte akkor, hogy jönni fog újra. Azóta viszont sok minden változott, egyrészt ugye kitört a háború, és a kormány is elkezdte azt kommunikálni, hogy ez a békepártiság, amit ő képvisel, ezt rajtunk kívül még a Vatikán képviseli, szóval, hogy egy picit belekerült az egészbe egy ilyen megerősítő funkció, legalábbis így kívülről, hogy idejött a pápa, mint hogyha megerősíteni a kormány azt az üzenetét, hogy itt valóban van egy együttműködés. Mennyire volt ez egy ilyen politikai kampányfogása? Pápa látogatás.
Hát az Orbánék részéről úgy érte? Hát természetesen az volt, gondolom én, mert a saját politikai identitásuknak szerves része a keresztény tartalom, ha lehet így mondani, vagy nem. És azt nyilván a pápa látogatás erősíti, és szintén ezt elő lehetett adni, hogy ők egy komolyan vett fél a világpolitika színpadán. Megmondom őszintén, én nem vagyok a pápa látogatásoknak a nagy híve, és ebből a szempontból jó, hogy itt ülök a Zsolt mellett, mert ő majd ennek az egész történetnek a pozitívabb értelmezését adja elő, de hogy én nem tudok azzal mit kezdeni, és nagyon jó, hogy itt van a Zsolt, mert akkor ezt meg tudjuk így beszélni, tehát én nem tudok egyébként azzal mit kezdeni, hogy hogy ott van Orbán Viktor, aki két nap, vagy három, vagy nem tudom hány nap múlva a pápa beszéde után, ahol azt mondja a pápa, hogy be kell, hogy fogadjátok be a menekülteket, meghirdeti a no immigration politikai jelszavát, és ezt közben úgy teszünk, de mindenki úgy tesz, a pápa is úgy tesz, nem mintha neki nem kellene úgy tenni, de mintha itt valami iszonyatosan nagy egység lenne, és nem lennének ilyen ordító ellentmondások. De hát mennyire szégyenteli volt már az, amiről ugye múlt héten beszéltetek, hogy a pápa látogatást hozták föl apró, vagy indokként az egészen, tényleg engem rettenetesen felkavart a budaházi ügyben kiosztott kegyelem az, hogy azt is rávarták a pápára. És akkor lehetne persze azt is mondani, hogy abba a karmelitába, ahol aztán nem tudom, pár nappal ott fogadják a pápát, ahol pár nappal később ilyen rossz, meg ilyen kellemetlen képek vannak, ahogy így a rendőrök lefújják a diákokat. Tehát itt ez micsoda ellentmondások vannak, és micsoda képmutatás azt mondani, hogy itt micsoda egység volt ezzel a pápa látogatással kapcsolatban, hogy micsoda egyetértés, meg hogy itt most mindenki kicsit úgy megemelkedett ettől, amit én nem vitatok el, mert nyilván hívő és nem hívő embereknek is ez lehet egy emelkedett pillanat. Én csak azt akarom, arra szeretnék egy kicsit így rámutatni, hogy ez alatt a máz vagy narratív alatt ezért milyen égető, és szerintem fel nem oldható ellenmondások is vannak.
Az egész katolicizmus égető és fel nem oldható ellentmondások nagy része. Katolikusnak lenni nem annyit jelent, mint önmagaddal békében élni, ez még mindenek előtt. A pápa látogatások során még kiegészíteném egyébként a Csíksomlyóival, ami szintén egy fontos magyar érintettsége, az ugye egy alapvetően romániai út volt, de ez volt az első pápa látogatás a magyarok lakta katolikus területeken. Én egyébként azon kim voltam, a mostani sajnos beteg voltam, és nem tudtam elmenni. egy csomó oka van mindig annak egy pápa látogatásnak, és ez szerintem a mostaninál is így volt. Arra, amit te mondasz most kritikaként, hogy a pápa az nem egységbe érkezik, hanem egységet teremteni érkezik egy csomó szempontból. Van a katolikus egyházon belül, a hívek között és az egyházban is egy törésvonal Ferenc pápával kapcsolatban is, gyakran ezt a tradicionalisták és a nyitni hajlandó papseges hívek között írják föl, ennél egy kicsit összetettebb a dolog, de például Magyarországon azt láthattuk egy időben, hogy a Ferenc pápával kapcsolatos diskurzus az nagyon eldurvult. Amikor a pápa olyan dolgokat mondott, amiket ma is mond, arról, hogy ő hogy gondolkodik a szegénységről, a katolikus egyház szerepéről, a vándorbefogadásáról.
Ja, akkor nevezte demensvén embernek Bályás Zsolt, ha jól
igen,
nem
egy, megjegyzem egyébként, hogyha tehát, hogy vannak ezzel kapcsolatban megosztó mondatok az Új Szövetségben is, hogyha elolvasod a szegényeknek nyújtott segítséggel és a katolikus egyház vagy katolicizmus szerepével kapcsolatban, szóval ez egy ennél összetettebb dolog, mint hogy jónak kell lenni. De hogy itt nem az volt szerintem a cél, hogy megjutalmazzon egy már megteremtett egységet. Én azt érzem az egészből, hogy azzal, hogy Ferenc pápa idejött, azzal visszahúzta valamennyire saját magához azokat a híveket, akik esetleg eltávolodtak tőle. És mint az egyház, a katolikus egyház fejének az is szerepe, hogy ezt a rábízott nyájat egyben tartsa. És én ezt érzem, hogy itt van egy gyakran moralitásra és érzelmekre épülő mozgás is, ami nem távoli a katolicizmustól egyébként, aminek az a célja, hogy ezek az emberek kevésbé távolodjanak el a katolikus, egyetemes katolikus egyház gondolkodásától és hitétől, amelyet részben legalábbis, de elég jelentős részben a pápa gondolkodása és mondatai jelentenek. És hogy azok a hívek, akik politikai, ideológiai, egyéb okokból eltávolodtak attól, hogy a pápa gondolkodik, térjenek újra vissza. És szerintem például ezt egy csomó szempontból sikeresen is csinálták meg. Hozzuk fel azt a Bájer Zsoltot, aki néhány éve gazembernek nevezte a pápát. Most ezt visszavonta, bejelentett, hogy katolicizált korábbi református hitéből. Ezt lehet cinizmussal is nézni egyébként, hogy ez az ember azt szerint beszél, ami éppen történik. Ha nem cinizmussal nézzük, hanem megpróbáljuk ezt a konkrét eseményt rávetíteni arra, ami korábban történt, hogy migráns pápáztak Ferenc pápát, nagyon durva dolgokat mondtak róla, ahhoz képest most felemelőnek találták azt, hogy idejött. Nyilván abban van egy politikai opportunizmus is, de az, hogy visszahúzza magához és az ő gondolkodásához a híveket, annak van egy következménye, hogy ezek a hívek nyitottabbak lesznek arra, amiket ő mond. Tehát, hogyha örültél annak, hogy Ferenc pápa itt volt, ha ott voltál Ferenc pápa miséjén, akkor lehet, hogy a következő alkalommal, amikor mond valamit a szegényekről és a menekültekről, el fogsz gondolkodni rajta. És egy pápa nem úgy gyakorol hatalompolitikát, ahogy egy miniszterelnök, nem úgy kampányol, ahogy egy miniszterelnök, mert annak ellenére, hogy egy államfő, teljesen más az ő szerepe. És máshogy is befolyásolja a gondolkodásodat. Én csak ennyit. Tehát, hogy ennek létezik pozitív értelmezése is az egységteremtés céljának. Nyilván ez az egyik oka volt így utólag, mint kiderült a nagyon valószínű pápalátogatásnak. Praktikus okokból fontosabbnak tűnik az, hogy Hilarion metropolitával találkozzon, és valószínű egyébként, hogy ezért volt annyira hamar, hogy ezért jött ennyire hamar ez a visszatérés Budapestre, bár egyébként ez is hozzáfűzném, hogy Ferenc pápa tipikusan nem az a pápa, aki olyan országokba megy, ahol jutalmaz, hanem olyan országba megy, ahol feladata van. És a feladat az itt lehet a gyülekezet a nyája egyben tartása is, lehet a politikai közbeszéd és gondolkodás megváltoztatása is, de lehet éppen az is, hogy megpróbálja elérni azt a békét, amit egyébként a Vatikán viszonylag konzekvensen képvisel háborúkban, hiszen a Vatikánról van szó a katolikus egyház központjára, tehát mintha katolikusok lennének, úgy beszélnek a békéről. Ez egy egészen más típusú hozzáállás egyébként az én fejemben, mint mondjuk a magyar kormányé. Sokkal megindokoltabb az, hogy miért akar a katolikus egyház békét Ukrajnában, mint hogy miért akar az Orbán kormány békét Ukrajnában, és sokkal kevésbé tartom álságosnak is ezt a gondolkodást, de valószínűleg ez volt az igazi ok az utazás mögött, hogy ugye hazafelé a repülőn mondta ezt el, hogy, hogy egy béketerben gondolkodik, és hogy ebben fontos szerepe volt annak, hogy azt hiszem a Rózsák Terei templomban találkozott Hilarion metropolitával, aki a Kirill pátriárkának, az oroszországi ortodox egyház vezetőjének a korábbi jobbkezés külügyminisztere volt, és ott nem, valószínűleg nem büntetésbe helyezték Budapestre, hanem kimentették Oroszországból, és ez egy lehetséges útvonal arra, hogy az orosz egyházzal és ezen keresztül a Kremllel párbeszédet nyisson.
De a Kirill pátriárka ezt a háborút egyébként nem megideologizálja?
De, de ez,
tehát,
de,
hogy ez
de, nem, de ez nem változtat a Ferenc szándékain ebben. Nem ez Kirillről mond el valamit, nem Ferencről. Én is azt gondolom egyébként, hogy ez egy próbálkozás nyilván, a, nem olyan régi ez a jó viszony valójában a, az ortodox egyházak és a római katolikus egyház között, ez egy pár évtizedes dolog ez az új nyitás, és valamennyire én is elkeseredetnek gondolom ezt a fajta, vagy nem elkeseredetnek, hanem hiába valónak ezt a fajta nyitást, és azt gondolom, hogy te, hogy de Kirill egy, egyébként egy volt KGB ügynök, aki, aki konzekvensen folyamatosan támogatja az igazságtalan és szörnyű háborút Ukrajna
ellen. Hozzájárul, hogy minél több ember halljon meg.
Igen. Benne. De ez ugye Kirillről mond el valamit, nem Ferenc
Pátorról. Igen, igen.
Sokat beszéltem, bocsánat.
Nem, egy kicsit elvitted el a témát, de egyébként érdekes. Szóval, hogy ami, meg az is érdekes volt, hogy szerintem egy kicsit le is képeztétek azt, hogy amúgy így a média is visszanyúlt a pápa látogatáshoz, mert hogy most nem akarom rádosztani a jobboldali média szerepét, de hogy ez mondjuk az, a kormány közeli médiában azt lehetett olvasni leginkább, hogy így néztem a cikkeket, hogy ők ezt egy ilyen megerősítésként értelmezték, hogy idejött a pápát kvázi egy utalomként. Nyilván te nem teljesen ezt mondtad, csak hogy...
Nem, ezt két... tisztázzuk még, mert igen, én nem ezt mondtam.
Viszont, hogy a másik oldal meg kifejezetten azt emelte ki, hogy azon kívül, hogy letudta a kötelező köröket, volt egyfajta ilyen oda szúrogatás magának az Orbán rendszernek. Csak hogy ez egy picit így olyan, mint a Biblia, hogy ugyanazt a beszédet hallották, és teljesen másféleképpen értelmezték. Igen. Hogy...
Jó is van ez így.
Jó is van ez így, de hogy a pápa, mint politikai szereplő itt, tehát hogy mégiscsak, hogyha szeretnénk a két oldal között egy kis igazságot tenni, akkor kinek volt ez jó, hogy itt volt?
Hát szerintem egyértelműen a kormánynak.
És hogy egy kicsit az, hogy ő ennek tudatában volt.
Hát azt nem tudom, hogy mi van az ő fejében, és hogy ő mondjuk őszintén mit gondol Orbán Viktorról, vagy egyáltalán vannak az Orbán Viktorról, vagy az Orbán kormánnyal kapcsolatos ilyen gondolatai. Szerintem azért az Orbán kormánnyal kapcsolatban az elmúlt, nem tudom, 10 évben egy sor olyan döntést lehet felhozni, amelyek szerintem antihumánusak, a keresztény értékekkel abszolút szembe mennek, akár emberséges, megosztó szinten, ahogy egyszerűen a menekültekről beszélnek dehumanizáltan, ahogy egyébként a nem heteroszexuális embereket kezelik Magyarországon. Szerintem ezek nagyon nem rendben lévő dolgok, és én azt gondolom, hogy ezek nagyon nem keresztényi dolgok. És ehhez képest ugye ezt a kritikát, ennek a kritikának nagyon jól el tudja venni az élét az, hogy itt volt Ferenc pápa most már, nem tudom, 2 éven belül másodjára is. Tehát én ezért gondolom azt, hogy elsősorban az Orbánék nyertek ezzel.
Én nem gondolom, hogy elsősorban az Orbánék nyertek volna. Szerintem mindenki nyert vele egy kicsit. Az Orbánék talán egy kicsit nagyobbat. Tök jól el lehet mondani ezzel azt, hogy nekik igazuk volt, és ebben a Magyar Katolikus Egyház is szerepet játszott, hogy a pápa üzenetéből azokat emelték ki, amik egyeznek az Orbán kormány politikájával, amik között egyébként van több olyan dolog is, ami egy katolikus ember számára egyébként jó, vagy egy vállalható politikai cél, családtámogatások, születésszemösztönzés, ezek alapvetően olyan dolgok, amik támogatandóak egy katolikus politika számára is. Nem akar, tehát ez egy kicsit kényelmetlen helyzet, hogy most nekem akkor így meg kell ezt védenem. Egyetértek egy csomó mindenben a Gergőben ebben. Igen, én is azt gondolom, nem gondolom, hogy igazán katolikus vagy keresztényi módon viselkedne az Orbán kormány. Ennek azért ennél sokkal szigorúbb felvárásokat fogalmaz meg a kereszténység azzal kapcsolatban, hogy éled az életedet, meg milyen döntéseket hozol. De én, tehát hogy ezzel nem csak az Orbán kormány nyert, ezzel nyert minden magyarországi katolikus hívő is, akiknek ez egy tök nagy élmény volt, és nyert a pápa is, mert megkapta azt a lehetőséget a párbeszédre, és a korábban végigvitt gondolatmenetem alapján a nyelv egyesítésére, ami eddig volt. Szerintem nem volt vesztese ennek az egésznek, és ebbe az ellenzéket is belesorolom, mert ugye egyike volt ritka alkalmaknak, hogy egy ideérkező államfő találkozott Budapest főpolgármesterével is, és beszélt vele is külön, hogy megcsinált minden olyan kötelező kört, ami egyébként a keresztény gondolkodásnak alapkövetelménye, találkozott a szegényekkel, a vakokkal, a fogyatékkal élőkkel, a menekültekkel, együtt imádkozott azzal a menekülés közben megtért férfi valakit a magyar határon éheztetett a kormány, üzenetet fogalmazott meg a kormánynak arról, hogy meg a Magyarországi Katolikus Egyháznak, hogy mennyire tartsa magát távol az államtól egyházi szereplőkként, ami tényleg egy alul beszélt része ennek az egésznek, de nem volt ennek az egésznek vesztese. Az, hogy az Orbán kormány ebből kommunikációs győzelmet gyert, ez a feladatuk. És jók is benne egyébként, szóval azt fognak gyártani bele. Természetesen nyilván van egy ilyen vicces dolog abban, hogy Novák Katalin a köztévének adott interjúban a nyitott kapuk legyetek mondatot a pápától úgy értelmezi, hogy próbálja, hogy így rólunk gondoljanak jobbat külföldön. De azt hiszem ez volt az értelmezése, hogy a nyitott kapu az ebben az esetben azt jelenti, hogy ismerjék meg jobban Magyarországot azok, akik ide néznek. Lehet, hogy nem vette magára érvényes üzenetnek ezt. De ez nem változtat azon, hogy mi volt az eredeti üzenet.
Még egy ilyen általánosabb kérdés azzal kapcsolatban, hogy ahogy ti is mondtátok, hogy látványosan nem egyébként a keresztény, nem tudom, életmód szerint élnek a NER politikusai, vagy akár a NER elithez tartozó szereplői. Az is látszik...
Jó, mindegy.
Bocs.
Hát ugye az, hogy valaki keresztény életmódok megfelelően éle, arra van egy döntőbíró, aki nem mi vagyunk.
De hát azért nagyon sok emberről el lehet mondani, hogy nem, tehát vannak a keresztény életmódnak ilyen látványos ismertető jelei, hogy jár-e templomba, nem tudom, betartja azt, hogy nem tudom, nincsenek vállások, nincsenek megcsalások, jár-e gyónni. Tehát nem gondolom, hogy egyébként a NER-ben több mint 20-30% nem tudom, hetente gyónna is áldozna. Szóval, hogy...
Én nem tudom. Tehát, hogy én erről nem akarok semmit mondani. Nem azért vitatkoztam vele, csak hogy...
Azért milyen lehet Róbán Anta a gyónása?
Hát ez kihívás lehet valószínűleg, mert minden félnek beleértve be a jó Istent is.
De akkor valóban ne ítélkezzünk róla, akkor azt mondom, hogy ezt a részét egyébként nem hangsúlyozzák ki, szóval nem látunk például arról Facebook posztokat, hogy ők most akkor vasárnap mindig elmennek az egész családdal közösen templomba, a nagyobb ünnepek, tehát szerintem karácsony és húsvéton kívül elszórtan.
Én rendszeresen találkozom a templomban NER közeli vagy fideszes szereplőkkel, szóval, de egyébként, hogyha már Facebook posztokról beszélünk, akkor az Orbánnak volt egy nagyon érdekes posztja szerintem, ami megint ennek az egésznek a több oldalról szemlélhetőségét mutatja meg, hogy ugye emlékeztek erre, hogy kirakta a Szent István Bazilikát a pápa látogatás előtt egy képet, és aláírta a Solideo Gloria feliratot. És akkor egy csomóan felháborodtak, hogy mekkora farizeus az Orbán, mert hogy a Solideo Gloria az 5 szóla, a református egyház 5 alaphittételének az 5. eleme, ami arról beszél, hogy ezt mindegy, később mondjuk miről beszél, de hogy egy jellegzetesen református köszöntést írta a pápavárás alá, amit a rossz indulatú feltételezések nyilván arra fognak jutni, hogy azért írta oda, mert hogy nem tudom, nincs tisztában, hogy meg akarta sérteni a pápát, vagy akármi, de pont a Solideo Gloria, az pont az 5 szóla közül az a tétel, ami arról beszél, hogy csak Isteni a dicsőség, és ez a dicsőség nem terjed ki. Egyébként a teológiai konfliktusban is azokra a szereplőkre, Máriára például, akikre a katolikus egyházban kiterjed, és a papokra sem. Tehát, hogy ez egy papokkal szembeni protestáns állásfoglalás is, és hogyha ezt pozitívan próbálod nézni, akkor ez is.
Hát ez nagyon érdekes.
Szóval nem csak az történt, hanem meg is táfoltad a fel nem tett kérdésemet, mert hogy egyébként az lett volna, hogy én szubjektíve azt értem, érzékelem, hogy annyira nem vallásos a magyar nemzet, mint amennyire beállítják, de egyébként, hogyha egy kicsit objektívabb akarok lenni, és akkor nem a Facebook posztokból indulok ki, akkor a, nem tudom, a népszámlási adatok is azt mutatják így folyamatosan az évtizedek alatt, hogy csökken azoknak a hívőknek a száma, akik vallásosnak vallják magukat, és el is járnak templomba. Ennek ellenére akkor, hogyha nem mondjuk azt, hogy a NER elit egyébként nem műveli a kereszténységet a hétköznapokban, nem csak azt mondjuk, hogy csökken a társadalmi támogatottsága a vallásosságnak, akkor miért lehet ennyire fontos a NER számára? Mégis, hogy akár anyagilag is nem sajnálja rááldozni a forrásait, tehát hogy nyilván maguk az egyházak is sok támogatást kapnak, meg egy pápa látogatás pénzbe is kerül, tehát hogy miért éri meg nekik hát ennyit forgatni
erre? Szerintem csak amellett szólnak érvek, hogy nagyon megéri, tehát nyilván Ferenc pápa ő több, mint pápa. Tehát, hogy ő egy popsztár, vagy nem tudom, tehát egy ilyen popkulturális jelenség is, a maga kicsit szokatlan, laza és ideológiailag azért nyitott alakjával. Tehát, hogy ő azért túl, ilyen szempontból azért túlnyúl a szerintem a hívőkön is, és ő olyan emberekhez, akár fiatalokat meg tud szólítani, akinek egyébként szimpatikus az, hogy van egy pápa, aki most nem tudom meg milyen nagy teológiai kérdésekről beszél, hanem egyszerűen csak simán emberséges, egy normális, jóérzésű ember benyomását kelt, és tulajdonképpen azt mondja a nagyon leegyszerűsítve, hogy legyetek emberségesek, és legyen örömötök az életben, meg a hitben. Szerintem ezek nagyon, nagyon szimpatikus, meg jó dolgok. Tehát, hogy a Ferenc pápával, vagy Ferenc pápa idehozatalával szerintem olyanokat is valahogy el tud érni a NER, vagy a kormány, akik egyébként nem a szigorúan véve vallásosak. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az, amit ugye a magyar katolikus egyházzal, vagy egyáltalán sok magyar egyházzal, nyilván az egész egyszerűen a politikai befolyásának a növelése és ennek a megfinanszírozása, tehát hogy nyilván itt akár bizonyos misékről is azért lehet hallani, hogy ott milyen ideológiai vagy szavazási útmutatások hangoznak el a egyházi iskolák. Tehát, hogy szintén ez a befolyásszerzésnek a terepe az egyház, amihez egyébként a Magyar Katolikus Egyháznak a hivatalos része kellemesen asszisztál is, és szerintem ez is lehet egy kritika része, és ezt nem, tehát hogy ezt azért nem tudom, vannak olyanok is, akik ezt katolikusként, vagy akár papként is felvetik, a magyar hivatalos egyháznak a túlságosan elkonform jellegét. Tehát, hogy szerintem minimum ez a két tényező az, ami az Orbánék számára a vallást, mint amúgy egy jó befektetést csinálja, tehát ideológiailag le tud önteni pénzen vett befolyást, amit aztán bizonyos szempontból még szavazatra is tud váltani.
Tehát, hogy arról, hogy mennyire őszinte hitük van ezeknek az embereknek, én nem akarok véleményt mondani. Egyszer korábban beszéltem már ez egyik adásban arról, hogy érdekesnek találom az Orbán ugrálásait a vallási felekezetek között. Ebből a szempontból egyébként most kifejezetten az az érdekes, hogy most először van olyan, hogy Magyarországon a három fő közjogi méltóság, mint három református. Egyébként amúgy csak 10% a magyar népességnek kb. Református, de mind a három vezető most igen, és ezért nem volt olyan, tehát nem lehetett katolikus államfő, például Áder még az volt a Novák előtt. De nyilván az van, hogy de kicsit ez egy ilyen nehéz helyzet, hogy akkor mit akar üzenni a Fidesz a vallásossággal. Ez a keresztény.
Vagy mire használja.
Ez lehet politikai praktikum is, lehet őszinte meggyőződés arról, hogy akarunk élni. Amiből szerintem mind a kettőben vannak elemek. Nyilván a cinikus része az, amin föl lehet háborodni, azt érdemes kiemelni úgy általában ebből, de ettől függetlenül van a kereszténydemokrata politikának egy csomó olyan része, amikről nem beszélünk, egy csomószor az általános liberalizmussal szembe megy, de az egy, az abortuszhoz való hozzáállás például ilyen, hogy az egy klasszikusan határozott része a kereszténydemokrata politikának, ellentmond a legtöbb liberális gondolkodásnak, de nem, tehát hogy nem egy mesterkélten ráerőszakolt része, tehát léteznek ennek ilyen inherens részei. Most azt hiszem, mennyire csinálják hitelesen, az egy másik kérdés nyilván. De az, hogy a magyar, ez ilyen, hogy egyszer beszéltem még korábban, van egy ilyen tök jó hasonlat, amit egy lengyel újságíró barátomtól loptam, hogy az a különbség a lengyelek meg a magyarok között, hogy a magyarok szeretni a történelmüket és a kultúrájukat, a lengyelek pedig szeretik a történelmüket és a kultúrájukat, és hogy létezik a magyar társadalomban egy eredendő meldöngetés a saját hitünkre, életmódunkra, kultúránkra, történelmünkre, ami egy csomószor nem őszinte, tehát hogy így szeretjük azt érezni, hogy a magyar az egy óriási kultúra, de nem érzünk igazi vágyat a magyar kultúra részletes megismerése felé, és szerintem ez a katolicizmusban is egy csomószor létezik.
Én egyébként annyiban még hozzámennék, és akkor konfrontálnék Zsoltan, mert most már ők tényleg kezd felmenni.
Én
megmondom őszintén, egy kicsit ilyen naívnak tartom ezt a egyházzal kapcsolatos álláspontodat így a NER viszonylatában, tehát, hogy itt azért az elmúlt tizenvalahány évben szerintem bődületes összegek lettek elköltve egyházi célokra, anélkül, hogy annak egyébként a társadalmi jogosultság vagy a társadalmi indokoltsága meg lett volna.
Igen, de egyébként... Igen, ennyire föl vagy háborodva színházakra költött összegeken?
Hát azok sokkal kisebbek.
Oké, de hogy a létjogosultságán amúgy föl vagy?
Hát most figyelj, az, hogy felújítunk egyébként, nem tudom, olyan templomokat, amikbe egyébként valóban kevesen járnak, vagy éppen adott esetben nem járnak senkit, vagy egy, nem tudom, egy külföldi országban lévő, tehát nem magyar templomot újítunk fel magyar milliárdokból, azt én pénzégetésnek tartom.
Mit nevezem nem magyar templomok? Tehát ezért azok a templomok, hát amiket felettek újítva, azok magyarok laktak közösségek.
De nem, vannak itt egészen mások.
Ja, nyilván van egy csomó felháborítását közöttük, de most hogyha választani kell arra, hogy mondjuk mire költsön az állam adófizetői pénzt a közszínházak felújítására, vagy a templomok felújítására, akkor én például azt fogom mondani, hogy a templomokra.
Te jószágos úristen.
De ez egy értékválasztás, ebben lehet vitatkozni. De láttad, még téged is katolikussá tettelek ezzel az állítással, mert az
de első... miért?
A jószágos úristen.
Hát igen.
Nem, ez csak azt mondom, hogy akkor vitatkozhatunk azon, hogy az államnak kell erre pénzt költenie, de vitatkozhatunk másról is, hogy másra kell pénzt költeni.
Én egyébként nem értem ezeket a... Ez most szerintem egy tipikusan hamis dilemma volt, amit itt elővezettél. Tehát, hogy vagy erre, vagy a kőszínházakra, nem tudom, hogy miért ez került elő, vagy színházra, vagy templomra.
Mert én
szerintem...
ebbe szeretem volna terelni a beszélgetést.
Miért nincs érted az a helyzet, hogy meg lehet ezt egyébként úgy is oldani, hogy mindenki valamilyen szinten jól járjon. Szerintem az nem vitatható, Zsolt, hogy a katolikus egyház, vagy a magyar egyházok túl vannak finanszírozva.
Ne, én sem vitatom, ezt nem vitatom.
Szerintem érdemtelenül szerintem nagyon sok más olyan része lenne a társadalomnak, ha például említsük a tanárfizetéseket, és hogy én is kellőképpen demagóg legyek, és beszorítsalak a sarokba,
jogos,
amikre egyébként szintén lehetne költeni, de hogy ennek az az oka egyébként, hogy a kereszténység vagy a vallásosság ilyen értelemben a politikai identitás része, és ezt a NER meg is fizeti. Pont.
Na erre mit mondnak?
Ha már szóba kerültek a tanárfizetések, akkor kirángatnálak titeket a vallási vitából, és az utolsó.
Ja, de egyébként, bocsánat, a színházak tele vannak, a templomok pedig.
Hát azért nem minden.
Ez mondom, ez egyéni értékválasztás. Én nem azt mondom, hogy a társadalom nagy része hogy döntsön, én többet járok templomba, mint színházba. Ergo, én azt támogatom, hogy az adófizetői pénzt templomokra költsék. Ennyi.
Bocsánat. Nem fogok legközelebbi közbeszólni, és nem fogok reális felvetéseket bedobni.
Nem gondoltam, hogy ekkora indulatokat tud kiváltani még a vallás és hit és egyház témakör. Viszont ami nagy indulatokat váltott ki, az ugye a státusztörvény volt, ami egy újabb tüntetést eredményezett ezen a héten az előző heti karmelita kolostor előtti kordonbontás után, és most megint történt egy kordonbontás, ebben az esetben valóban elbontották a kordont, illetve egészen pontosan az építési területet bontották el, ahol sikerült így az épület elé bejutniuk a diákoknak, és ugye könyvgázt is bevetettek újra, illetve többen is fogdába kerültek a diákok közül is, meg talán Momentumból is voltak itt bevittek, hogy hogy értékelitek, radikalizálódnak-e a tüntető diákok?
Tompos Márton volt ez egyébként a Momentum parlamenti képviselője, akit bevittek a kordon mögé a rendőrök, és gyors kötözöttetekre, és utána elő is állították, majd elengedték ki meghallgatás nélkül. Hogy érted? Durvábban? Vitatkozunk ezen is?
Nem, nem.
Itt is ugyanezt a konzekvensen KDNP-s vonalat fogom képviselni, mint az előző vitában.
Biztos, hogy volt változása az előző heti tüntetéssel kapcsolatban. Ugye ez egy durvább tüntetés volt, és ha én azért jól érzékeltem, tehát ez egy indulatosabb, hogy azért többen is voltak fent a Karmelitán, nem tudom,
egyébként én ott voltam mind a kettő, igen. Szerintem kevesebben voltak.
Most
én
kevesebben
is
voltak?
És nekem is az, igen, volt a benyomás. A múltkor is sokan voltak, de ott nagyon hamar pacifikálódott.
Igen.
Én
szerintem
a múltkor is voltam.
Itt kevesebben voltak, viszont nagyobb volt az indulat bennük.
Én egyébként továbbra is azt tartom, amit már most már szerintem kétszer is elmondtunk, hogy nem nagyon látom a politikai értelmét ezeknek a típusú tüntetéseknek, ugyanakkor azt is gondolom, hogy ez egy tök legitim és jogos, igen, ez... dolog, ezért felháborodva oda menni, igen, és megpróbálni szétkapni
a kordont. Én is ezt a kettőséget, ez nem szerintem az, hogy van egy csomó diák, akik nagyon idegesek az oktatás helyzet miatt, mert a bőrükön érzik. És ezt úgy vannak ezzel, hogy ezt a dühüket máshogy nem tudják kifejezni, hanem akkor felmennek a Karmelitához, és akkor kiüvöltik magukból, meg kilögdösik magukból. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen rendben lévő dolog, és az, hogy nem tudom, a rendőrök erre egy idő után reagálnak, azért szerintem az is, hogy mondjam, eligen logikus. Az a kérdés, hogy ebből ugye lesz-e politika, vagy hogy lesz politika, vagy hogy tud ezen a indulati szinten ez túlemelkedni. Ugye hát ez az igazi nehézsége ezeknek az eseményeknek. Én jelen pillanatban még nem látok olyan elemet, én megmondom őszintén, ezek a népszavazási kérdések, vagy kezdeményezések, én ezekben nem látom azt a erőt, hogy ezt innen túl tudják lökni, és szerintem még itt nagyon sok minden hiányzik ahhoz, hogy arról tudjunk beszélni, hogy ezen a kicsit ez a ventilálós, dühkiengedős szinten túl tudna mutatni, de én önmagában ezt, hogy így ezt kifejezik sokan, hogy nem elégedettek azzal, ami van, és szerintem eléggé reális képet festenek le, ha a megszólalkat nézzük ott a interjúkban, az szerintem jó dolog, és egyébként szerintem a demokrácia szempontjából hasznos is.
Ez a mostani egyébként több szempontból sikeresebb volt, mint a legutóbbi. Egyrészt az, hogy ugye konkrét bejelentések is voltak, népszavazási kezdeményezés, én vagyok jogász, viszont szerencsére a közvetlen családomban és a barátaim között többen is kifejezetten jó jogászok, úgyhogy egyeztetve a jogi kabinetemmel az volt ott az értékelés, hogy ezek között amúgy van több is, ami átmehet. Az, hogy van-e értelme szavaztatni kormányzati struktúráról, az nyilván egy másik kérdés. De ebben már is ügyesebbek egyébként, mint egy csomószor az ellenzéki pártok szoktak lenni, tehát hogy ott egy csomószor mondanak be olyan népszavazási kezdeményezéseket, amik ennél kisebb arányban mennek át, és lehet róluk valóban szavazni. Ez szerintem már egy politikai cselekvés, bár sok mindent nem lehet vele elérni, de legalább valami aktivizál, lehet ráépíteni hosszú távon is. A másik egyébként, ami ilyen nagy győzelem szerintem a tüntetőknek, az az, hogy szétesett valamennyire az Orbán kormány rendőrségének az az image, amit egyébként nagyon gondosan építettek az elmúlt 13 évben, hogy ez nem a Gyurcsány korszak, itt ha kimész tüntetni, nem fognak megverni, nem fognak lefújni gásprével, nem fognak letartóztatni. Lehet azon vitatkozni, ez jogos volt-e, most például volt látványosan felszólítás, utána ugyan nem vártak, de egyébként ezeknek az eszközöknek a használata az része annak, ahogy a rendőrök eljárnak. Például a Tompos Mártonnál pont volt egy olyan, hogy azt mondta, hogy berángatták a rendőrök a gyors bűncselekményekre, és utána mutatta meg az képviselő igazolványát, amire azt mondták a rendőrök, hogy most már késő. Abban a szempontból valóban késő, hogy ugye ő bemehet a képviselői igazolványával arra a területre, de például a mentelmi jog a képviselőknek az tettenérésnél nem számít. És itt most ugye nem indult eljárás, nem tudjuk, hogy tettenérés volt-e, vagy bármi, de valóban késő ott mögötte bemutatni. Az, hogy volt a rendőröknek bármi indok arra, hogy őt gyors kötözővel megkötözzék, az már egy másik kérdés, nem látszik a videókon ilyen indok, és az összes többi diákot, akit előállítottak, is azután engedték el, hogy végignézték az összes videót, és nem látták azt, hogy bármilyen módon rá akartak volna támadni a rendőrökre, legalábbis a én tudásom az erről szól. Tehát ebből a szempontból egy csomó arcvesztés ez a rendőrségnek, és nagyon-nagyon próbálják elkerülni sokszor, hogy az jöjjön le, hogy ezek egy diktatúra pártállami rendőrsége lenne, amit nem gondolok egyébként, hogy az lenne, de hogy próbálják is elkerülni ezt az arcot, és szerintem ez dölt össze egy picit most, ami egy valamennyire azért győzelem azoknak, akik végig ezt állították, mint Hatházi Ákos például.
Én azt, hogy az összedőlt, én nem fogalmaznék ennyire szélsőségesen. Én inkább az biztos, hogy ha valami kellemetlen volt a tüntetésből, vagy abból az estéből, azok a fotók, már a hatalom szempontjából azok a fotók, amiken a diákokat lefognak, vagy éppen azok a videófelvételek, ahol fújják őket, és hogy az egész, hogy mondjam, vizuálisan dokumentálva lett. Szerintem ez átment legalábbis a nyilvánosságnak abban a részében, amely valamilyen szinten még a független forrásból táplálkozik, mert azért abban azért ne legyen kétségünk, hogy a országnak egy jelentős része erről az eseményről nem ebben a keretezésben értesül. Én nem mennék addig, amit a Zsolt mondott. Ha lesz ennek a tüntetésnek ilyen folytatása, és esetleg az még jobban radikalizálódik, és ott tényleg lesznek valami olyan, ennél még azért brutálisabb jelenetek. Én akkor érezném azt, hogy ez a fajta kép, hogy itt most akkor a rendőrök kinek az oldja, meg mennyire erőszakosak, szerintem ott ezt a tüntetést még ilyen nagyon határesetnek éreztem ebből, de szerintem valamelyest abba az irányba mennek a dolgok, amit mondott a Zsolt, elkezdett kellemetlenné válni ennek a dolognak a vizuális megörökítése.
Azt hiszem, ez lesz az zárszavunk, mert hogy az időnk végére jártunk, és köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Ez a 3/3, a mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.